아보카도.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Békési Sándorral, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés második része következik.
A szép, a jó, az igaz, teológiai szempontból.
Mind Istentől származik.
Ezzel
kapcsolatban egy érdekes dolog, és nem tudom magamnak tökéletesen megmagyarázni, így az ön segítségét fogom kérni. Nagyon szeretem a művészeteket, de csak a 20. század elejéig, az impresszionizmusra bezárólag, mert úgy érzem, hogy a modern kori alkotásokban az ember a saját eszére hagyatkozik, és nincs benne az az isteni szikra, ami a régebbi korok művészeinél megvolt. De ezt értem nem csak a festészetre, szobrászatra, építészetre, de az ereszerzésre is sajnos. Mert tudom, és erről több könyvet is olvastam, és vallomást is hallottam róla az ereszerzőt, hogy az Úristen imádságban elküldte a zeneművet úgy, hogy diktálta szinte, hogy a zeneszerző alig győzte leírni.
Igen. Hát nagyon érdekes ez, amit felvetett, hiszen így van. Egy olyan korban élünk, ahol talán azt éljük meg, hogy sok minden válságban van, és átmeneti kor, és bizony itt a klasszikus művészetek mellett föltör valami más is. Ezért érdemes bizonyos szempontokat fölvenni. Én úgy látom, hogy a művészetek nagyon leegyszerűsítve három ilyen megközelítésben értelmezhetők. Az egyik a szakrális művészet. Szakrális művészet az, amelyik az Isten tisztelet része a liturgiának a közvetlen kiegészítéseképpen használatos. Ugye ez ilyen, mint a római katolikus templomokban, ugye az oltárképek, a református Isten tiszteleten, ugye a kledónimok, a Biblia, az énekeskönyv, ezek szakrális tárgyak, de ugyanakkor szakrális iparművészeti művek is. De ezeket mind templomban használják. Van egy másik kategória, ez a spirituális művészet. Ez az, amelyik már nem templomon belül, hanem a templom falain kívüli művészetről van szó, ugye a polgárság használja. Amikor a reformáció megtörtént, ugye a 16. században, akkor a képeket kitiltották a templomból, mint zavaró tényezőt, de ezzel a képzőművészet nem halt meg, sőt, ugye aranykorát kezdte élni, mert a polgárok körében a festészet, például a holland festészet, az aranykorát élte, vagyis spirituális a tekintetben, hogy ugyan nem a liturgia része, de az alkotó művész, illetve a befogadó az Isten lelkével alkotja és dolgozza fel ezeket a műveket. A harmadik kategória, tehát a mai művek, ez a profán művészet. A profán művben azonban nem csak az van benne, hogy nem isteni, ugye, hogy nem szent, hanem az is benne van, hogy profánó, tehát fájnó, az Isten megjelenése előtti, pro megelőzi. Tehát valahogy utat tör annak, s ettől oly idegen a szakralitástól is, és a spirituális megközelítéstől is. Ez azért van, hogy szembesítsen a mi életünkkel. Tehát ez egy tükör, szembesítés. És felháborodunk, és az jó. Gondoljunk bele, hogy a proféták is ezt tették. Levetköztek Mesztelenre, ugye? Járvot vettek a vállukra, és olyanokat mondtak az uralkodó királynak, hogy az meg is ölte őket, tehát valamennyi profétát megöltek, mondja Jézus, ugye? Pontosan ezért, mert provokatív jellegű. Úgy is hívom ezt, hogy ez egy olyan eszköze, királyi eszköze a művészetnek, ez a fajta avantgárd, amelyik harcol az ördöggel.
Karácsony hetében beszélgetünk, és azt is észrevettem, hogy az utcákon ugye este rengeteg karácsonyi fél gyúl ki, és hömpölyög a tömeg a karácsonyi vásárokon, és nem arról szól az egész, amiről kellene, hogy a szeretet ünnepe az az Isten szeretetének az ünnepe, aki a egyszülött fiát adta érettünk. Hogy hogyan juthatnánk el odáig, hogy a külső fények mellett egy belső fény is meggyulladjon a szívünkben, hogy a saját Jézus Krisztusunk megszülessen.
Ez kapcsolódik az előző gondolathoz, a profánhoz. Ugye a profánban nagy a vásárlás, tülekedés, és bizony azt látjuk, de az Úr Jézus is ebbe a profánba jött. Nem volt szálláshely. Nem volt szálláshely. Vagyis ki volt zárva. Mindenki tülekedett, összeírás volt, akkor ugye tudjuk a Szentírásból, de hatalmas tülekedéssel is járt, meg vásárral, ugye, amikor az emberek nagy tömege elindult, üzlet is volt. Tehát hát egymás lögtörzsülék, és egymást kizárták, és ebben a kizárólagos és sötét világba érkezett meg az Úr Jézus, ahogy a János evangélium elején van, hogy a világosság a sötétségben jelent meg, és a sötétség nem fogadta be azt. Tehát ilyen értelemben ez nem újdonság. Abban viszont teljesen igaza van, hogy másképpen kéne, hogy várjuk az Úr megérkezését, vagy arra az Őrrel való emlékezést, a karácsonyt, különösen az advent 4 vasárnapja folyamán. De mind jó megélni azt, hogy az Úristen így jön bele a profánba, bele abba az idegen világba, csak azért, hogy még jobban megmutassa, hogy hát ezért jött, hogy ezt megváltsa. Tehát jobban megértjük ennek a feszültségét, mint hogyha hagyna bennünket egy kicsit elkényelmesedni. Arra is gondolhatunk, hogy ő kérésre jön. Tehát úgy magától nem jön. Meglepetésszerűen jön, vagyis ő a kegyelmes Isten. És ha azt látja, hogy ilyen profánban, világban élünk, ilyen tülekedésben, akkor is könyörül rajtunk, és ennek ellenére eljön.
Úgy legyen, mert nagyon elszomorít, hogy Nyugat-Európában a kereszteket is levették a falról, a lelkükből is kitörölték.
Így van. Így van. Így van. Ez 2000 éve így van. Tehát ezzel nem kell nagyon sokat szomorkodni, hanem arra kell gondolni, hogy az Úr Jézus útja már azzal, hogy a betlehemi jászolba született, már tulajdonképpen a megaláztatás útját kezdte el, nem a passióval, hanem már a születésével elkezdődött ez. Tehát a keresztény ember az nem más, mint aki a Krisztus életébe oltatik. Azt az utat járja végig, vagyis a passió hozzátartozik az életünkhöz.
Ezt fel kell ismernünk, igen, hogy a szenvedés és a szeretet igen. összetartozik, igen. és minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb a szenvedés. Erről sokan vallottak.
És a szenvedésben fénylik fel igazán, ugye, hogy ki a kegyelmes Istenünk, mert ő annyira lehajol hozzánk, hogy megragad és megmutatja magát. Talán ezért is jelölte ki úgy a mi dramaturgiánkat, az életünket, hogy ez bizony a szenvedésen átmenj. Hogy bizony leveszik a keresztet a fejünk fölül. Hogy meggyaláznak szent dolgokat. Hát persze. Hát őt is arcul köptesték, ugye tövissel koronázt, keresztre feszített. De azért van feltámadás is.
Ebben van a mi reménységünk.
Így van.
Mi keresztény.
Így van.
Kedves Sándor említette, hogy családja is van.
Igen.
Legyen szíves, mondjon pár szót családjáról.
Feleségem Torma Judit, ő grafikus művész, főiskolán ismerkedtünk meg. 3 gyermekünk van, az idős Gáspár, a középső fiú Bálint, és a legfiatalabbik pedig Judit. Az idősebb fiú meghalt 24 évesen, és ez egy jobbi történet, jobb története, ami arra tanított meg, hogy az Úristen hatalmát még inkább meglássa az ember. De ebben a hatalomban azt is látja, hogy ő viszont mindent megtehet, és ha mindent megtehet, a kegyelme is óriás. A kegyelme is óriás. Tehát a családdal így összefügg most már nekünk ez is, ez a történet is. Tehát sok boldogság van, de nagyon sok szenvedés is van, mert ezt nem lehet elhagyni, hanem ezzel együtt kell élnünk valamennyiünknek, a testvéreinek is, meg nekünk szülőknek is. De az Úristennek a hatalma, az csodálatos. Nem jutott eszembe sose, hogy őt hibáztassam. Tehát őszintén megmondva. Viszont, ami nagyon megtörte a hétköznapjaimat, éjszakáimat, az az ördögnek a vádolása. A vádoló hangja. Az mindig ott volt. Amíg rá nem jöttem 2 év alatt, hogy ez ördögi hang, mely mindig a szülőket hibáztatja, hogy nem tettetek meg mindent, és azért történt ez a dolog. De így van mindenki, aki elveszíti a szerettét, ugye, hogy ez a vádoló ördögi hang belebújik a szívébe, és ott a trónját betölti, de nem szabad, hogy így legyen, Isten sokkal hatalmasabb az ördögnél.
Lelki nagyságra van, mert ilyenkor Isten szokták vádolni, és nagyon, azt hiszem nagyon kevesen vannak, akik valóban a sátán kísértését és az ő munkáját látják ebben.
Igen, mert ott éri el a sátán, ugye az ördög a szenvedő embert nagyon el tudja kapni. ugye, és különösen a vádolással, hogy magához fordítsa, de tehát az Úristen kimerülkedést ad, és még valami, hogy megtanultam ezután még mélyebben imádkozni, és különösen a Zsoltár olvasás az napi programommá lett. Tehát nem csak, hogy egy nap többször is próbálom betartani a Zsolozs Más könyvnek, katolikus Zsolozs Más könyvnek a rendszerét, én reformátusként, az egyáltalán nincs ellentétben, hogy a zsoltározásnak csodálatos hatása van, és ezt mindenkinek ajánlom, akit esetleg tragédia ér, vagy nagy megpróbáltatásban van, és egyébként is, még ha öröme van is, hogy az életét helyezze rá Dávid királyon keresztül az Istennel való beszélgetésre, a személyes beszélgetésre. Óriási erőt ad. Azok a mondatok, mert miről szólnak a zsoltárok? Erről a viaskodással. Az emberi lélek viaskodik a gonoszszal, a vádolóval. Ugyan mennyi gonosz van, aki ellenem támad, és így tovább. Milyenek fogalmazódnak meg a zsoltárba? Na, a zsoltárok végén mindig van a feloldozás. Az Úristennek mindig van egy mondata, egy üzenete, amikor megszabadít ezektől a rossz hangoktól, és fölemel egy más magasság. Zsoltározás és imád.
Ezt én is így tartom, és elismerem. Én nagyon szeretem Jobb könyvét, mert azt hiszem, ha szenved az ember, akkor ehhez is bátran fordulhat.
Úgy van, ez egy csodálatos könyv. Szenvedők könyve, de oly módon, hogy a kimenekedést biztosítja ez a könyv. Tehát ez is egy profétai bölcsességi irodalom, mert mégiscsak a megváltó felé mutat. Hogy persze a barátok, mint jó írástudók, nem tudják a kiutat, okoskodnak, ugye, hogy biztos, mit nagy bűnről van szó, Jobb, és nagy bűneid vannak, ezért szenvedsz, ezért történt meg veled. Ugye ez az ördögvádoló hangja? És Jobb kitart a mellett, pedig nagyon nehéz, mert még a felesége is azt mondta, ugye, hogy átkozz meg Istent, és hallj meg. Nem, kitart a mellett, hogy én igaz voltam az Úristen szín előtt, és ő ezt akarta, akkor ez így van, jól. Nekem ez nagyon rossz, nagyon fáj, nem értem, de ezt az Úristen akarta, és meghajolt az Isten akarata előtt, és ez mindennél többet ér az Úristen szemében, mint ezernyi okoskodás, ugye az írástudók okoskodás, vagy a farizeusok okoskodás, a törvénytisztelők okoskodás.
Itt nagy munkája van a Szentléleknek is én szerintem, mert ha munkálkodik bennük, hagyjuk munkálkodni, akkor a lelkiismeretünket úgy formálja, hogy az nagyon szigorú lesz, és ha bármi történik, akkor az ember a lelkiismeretével kell először elszámoljon, és ha az tiszta, akkor lehet tovább lépni.
Így van, így van. Tehát a lényegét mondtam most el. Valóban a lelkiismeret. Mert ha az vádol, akkor nagy baj van, nem tudunk mit kezdeni. Tehát félresiklik az életünk, pedig nem erre kapunk elhívást. Meg van váltva az életünk. És a Szentlélek, Úristen, ugye, amikor várnunk előtt, hívnunk előtt, mert ha ő általa megfrissül a lelkünk, a szívünk, ugye, kisöpri ezt a vádoló hangot, akkor újjászületünk. Akkor van az újjászületés bennünk. Tehát a Szentléleknek óriási ereje van. Nem csak az imádságunkban, ugye, hogy ő beszél, ő kér, mert ő tudja, mire van szükségünk, hanem azzal is, hogy az újjászületést is az ő erejével ő rendezi. Kérnünk kell mindig. Nem tehetünk mást, mert mindenható Úr, és ott jelenik meg, ahol akar. Ugye? Hát ez az Isten szuverenitása. De viszont állandóan kérhetjük.
Kérjetek, és adatik, és az Úristen nagyon sokszor teljesíti. Van egy terve, ami életünkkel kapcsolatban, azt eltervezi ő előre, és vezet minket azon az úton. Hát letérni leszoktunk, ugye, azt mindenki tudja, és akkor egy kis legyintéssel vissza is térít minket az ő útjára. Kedves Sándor, most beszéltünk arról, hogy mennyi megpróbáltatás ért, és komoly próbatétel volt önnek, de egész biztos vagyok, hogy az Úristen szereti önt, és áldásokat is ad, jutalmakat is ad. Erről is beszéljünk.
Köszönöm, hogy mondjam. Igen, mindig erre emlékezik vissza az ember. A rossz helyzetek régi emlékeiben is csak a ajándékokról tud, már a keserű dolgokról kevésbé. Az nem marad meg az emlékezetben, csak az ajándék. Nem érdekel. érdekes, van egy jelenet a húsvéti evangéliumi részben, hogy Mária sírba nézett, az üres sírba nézett, ugye némelyon görögül az emlékezés, de ugyanakkor a sír is emlékezés helye. Vagyis visszaemlékezett a jóra, hogy Krisztus a feltámadással beszélt. Ez egész életünknek ez az értelme, hogy nem csak ez a földi élet, hanem az egész pályát meghatározó az, hogy feltámadás van. Egyrészt újjászületés az életünkben, másrészt pedig a halálunk után, a szűk kapu után pedig a feltámadás és az örök élet. Erre is jó emlékezni, ez abszolút ajándék, ami előttünk is van, de ugyanakkor már birtokoljuk. Tehát részben még jövő, de részben már jelen.
Ön ezt tartja az életének a legnagyobb ajándékának, vagy van esetleg olyan személyes dolog is?
Ezt tartom. Ahogy a Pál apostoltól idézett alapige, amely az én mottommá vált, abban is így van, hogy az odafelvalókkal törődjetek. Tehát van az eljövendőben való reménység, lehorgonyozás. A mennyek országában horgonyozva az ember, ott van az otthona. És onnantól nézve visszafelé, fordítottan visszafelé a történéseit, az életét, egészen más. Nem érheti semmi már olyan, ami rossz lenne valójában.
Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon tartalmas volt, és az Úristen áldását kérem az ön további életére és a munkájára.
Nagyon szépen köszönöm.
Műsorunkban dr. Békési Sándorral, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével, Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu